Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel. Itt a Jazzin.
Mai vendégem Nagy Ervin, az Airwater tulajdonos ügyvezetője. Szervusz Ervin, örülök, hogy eljöttél.
Szervusz László, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
Aki esetleg nem ismerne, biztos van olyan, az Airwatert hallva bizonyára rögtön rájött, hogy valamilyen vízzel kapcsolatos dolog az, amit te előállítasz, amit gyártasz, amivel kereskedsz. Én már tudom, hogy nem egyszerűen csak víz, mert abban a vízben mindenféle dolgok vannak, mindenféle hasznos dolog, de hogy mik ezek a hasznos dolgok, azokat egy nagyon picit később beszéljük meg. Először beszélgessünk rólad. A nevedet már elárultam, Nagy Ervin tiszta, ugye ezt már tudjuk, és valahogy bekerültél a vizes bizniszbe, hát akkor kezdjük az elején. Ugye, hogy már az óvodában is vitaminos víz volt a jeled?
Nem.
Nem?
Az óvodában telefon volt a jelem, ami abban az időszakban nyilván még a szocializmusban
született. Az még érdekes volt.
Kőkemény szocializmusban születtem, és akkor még a telefon...
A telkó szektor is jó biznisz, tehát
igen.
Fontold meg hát, ha mégis.
Igen, tehát abban az időben a telefon az még pláne faluhelyen az kuriózum volt. Talán kettő volt a faluban, az orvosnak egy, meg a postának egy. Úgyhogy...
Talán még az iskola igazgató beleférhetett.
Hát ne, akaszton nem. De nekem akkor is telefon volt már jelen. Lehet, hogy ez egy picit előrevetítette ezt a vállalkozói attitűdöt, hogy vállalkozói sztereotípja, hogy sokat telefonálunk, folyamatosan a telefonon lógunk.
Lehet. Akasztót mondtad, konkrétan ott nőttél fel?
Konkrétan ott nőttem fel.
Hát, tehát azt tudtam, hogy azon a környéken, ugye Kecskemét alatt fölött körül Akasztós, Oltvadkert, ott rengeteg mozgékony ember van, akik mindenféle vállalkozást indítanak. Ez így benne van a levegőben, hogy ott mindenki ilyen nyüzsgő embertípus?
Nagyon sokat foglalkoztam én ezzel a kérdéssel, hogy tényleg miért, mert vannak Bács megyének is olyan régiói, ahol egyáltalán nem.
Igen, vagy akár az ország tudnék olyan megyéket mondani, ahol szerintem nincs fel annyi vállalkozó, mint Akasztós, Oltvadkert környékén, csak ott Bács-Kiskun északi részén.
Hát igen, ez egy picit inkább elhírhet, mint híresült, én azt gondolom.
Én a világért sem bántanék senkit, főleg téged, nem? Hát mondjuk úgy, hogy sokféle vállalkozás működik.
Igen.
Ott.
Igen. Van egy teóriám egyébként, ami lehet, hogy
mondd el, légy szíves.
Beszélgettünk barátaimmal, és lehet, hogy ez így meg is állja a helyét, hogy annak idején még nyilván így a második világháború előtti időszakban Bácska volt egyébként a régiónak a húzó ereje, hiszen ott nagyon erős, fekete zsíros földek voltak, és sokkal-sokkal jobb volt a termés átlag, mint a mi régiónkban.
Tehát eleve jobb módú emberek éltek ott, hiszen a föld
talajon,
megadta nekik, ami kellett.
Van, tehát agyagos, homokos talajon a mi környékünk régiónkban nagyon nehéz volt tartani azokkal a termés átlagokkal a lépést, mint ami tőlünk délre 40-50 kilométerre adott volt természetileg. Rákényszerítette az embereket viszont arra, hogy használják az eszüket, és valahol én merem hinni, hogy ennek a sejtszintű öröklése vagy öröklődése csapódik le az én generációmon meg a mi környékünkön.
Könnyen meg lehet. Na, a telefonig eljutottunk, amivel nem foglalkoztál.
Igen.
Víz, ásványvíz, innivalók. Van olyan tényező az életedben, amiért erre orientálódtál fiatalkorodban?
Csomó véletlen.
Minden nap ittál vizet, én is így vagyok ezzel.
Igen. Alapvetően a vízhez különösebb kötődés nyilván nem volt, azon túl, hogy a család pont... Szülők egyébként egyszerű paraszti családból származtak, és tényleg a nulla alól kezdték az életüket, és óriásit mentek egyébként, és ahhoz, hogy ezt így meg tudják tenni, az nyilván a több lábon állás volt a lényeg, hogy ők egyszerre nagyon sok mindennel is foglalkoztak, háztáji gazdaságot vezettek, munkahelyük volt mind a kettőjüknek, illetve vállalkozás is volt ebbe nyilván, és az egyik ilyen vállalkozás az volt, hogy édesapám a 80-as évek közepén elkezdett egy szódavízüzemet, egy szikvízüzemet létesíteni a faluban. És,
ez az ásványvíz előtti korszak.
Ez még abszolút az
ásványvíz. Egész ország, tanúsíthatom, az egész ország szódavizet, ott ilyen sziszenő, nyomható palackot kellett tölteni és csereberélni.
Így van, abban az időben ez még jellemzően üveg volt, de később nyilván műanyag csomagolás ott is bejött. Szóval ez a szódás üzem működött a sok egyéb feladat mellett is, és amikor én 91-ben érettségiztem, majd utána nyilván letudtam a sorkatonai szolgálatot, és ott álltam, hogy tetrekészen beállnék, indulna az életem, és hát nyilván látván azt, hogy egyedül 3-4 ember munkáját végzi, beálltam a szódaüzembe segíteni az ő tevékenységét. Ez egy picike, tényleg a falu piacára termelő kis üzemet kell elképzelni. A csúcsidőszakban is 2 szomszédos településre szállítottunk csak, nem volt nagy volumen, viszont 91-ben, amikor én érettségiztem, kitört a délszláv háború, ennek az volt az én életemre a leginkább fontos hatása, hogy ugyanúgy, hogy most is a háború elől menekülnek az emberek, akkor a jugoszláviai területről magyar családok tucatjai indultak el Magyarország irányába, és hozták a vagyonukat, és telepedett meg pár család Kecskemét mellett egy faluban, Kerekegyházán, ahol kisüzemi üdítőit a gyártásba kezdtek.
Jazzy. Együtt vagyunk.
Mai vendégem Nagy Ervin, az Ervoter tulajdonos ügyvezetője. Szóval odáig eljutottunk, hogy a jugoszláv háborúból elmenekült néhány család, letelepedett a környéken, és ilyen vizes, szikvizes, szódavizes, ásványvizes, szóval ilyen bizniszeket alapított. Mi is történt pontosan?
Az történt pontosan, hogy ezek a családok, ezek hozták magukkal azt a know-how-t, amit felhalmoztak a jugoszláviai, nem tudom, életükben.
Békeidőben.
Békeidőben, igen. Hiszen nálunk is gyakorlatilag ez a kisüzemi üdítőital a gyártás a szódások szintjén a Bambi, a csatosüveges Bambi formájában a háború után még egy darabig jelen volt, de utána a központosítási törekvések, a tervgazdaságra való átállás folytán ugye ezeket a kisüzemi gyárakat megfojtották azok a termelőszövetkezetek, TSZ-ek, állami gazdaságok, akik elkezdték önteni a piacra olcsón az akkor befuttatott nagy neveket, márkákat, mint a Traubi, a Márka, a Gyöngy, a Sztár üdítők, és ezekkel ugye elárasztották a piacot, így a Bambi kiszorult teljesen. Viszont ugyanez a folyamat Jugoszláviában nem ment végbe, ott megmaradt ez a helyi, lokális kisüzemi gyártás, és ez még fejlődött is. És ugye ők, amikor menekültek és hozták magukkal ezt a know-how-t, az már nyilván régen nem az volt, mint a háború utáni Bambi, a csatosüveges Bambi gyártás, amit a szódások csináltak. Ez egy továbbfejlesztett változata volt, viszont Magyarországon ebben az időben ellentétes folyamat zajlott. A rendszerváltásban, a privatizációban azokat a nagyüzemeket, TSZ-eket, állami gazdaságokat, amik az üdítőital gyártással is foglalkoztak többek között, ezeket a privatizáció általában megnyírválta, szétszették ezeket, megszűnt a gyártás átmenetileg vagy végleg, brendek tűntek el, illetve hát egyáltalán a termékek eltűntek a boltok polcairól, ezért igény meg óriási jelentkezett a fogyasztói oldalról, hiszen az emberek hozzá voltak szokva ezekhez az ízekhez, amiket ugye abban az időben például a 2 kóla gyár, aki már akkor Magyarországon nyilván termett, nem csinált ananászt, mangót, és a többi, tehát málnát, citromot, ilyen vegyes gyümölcs ízeket.
Tehát akkor megláttad ezt a lehetőséget a 90-es évek elejének, közepének. Hát mit mondja, kissé zavaros, de mindenképpen nagyon átalakuló világában.
Így van. Tehát így a szódavíz üzemet vittem én a családban, és gyakorlatilag ez egy adódó lehetőség volt, hogy forgalmazzuk ezeket a termékeket mi, a mi kis piacunkon, de hát nem tudtuk forgalmazni, hiszen nem kaptunk eleget, hiszen ők a kicsi gyártó kapacitásukat hosszú távon előre eladták, és egyszerűen nem képtelenek voltak utolérni a vevő igényeket. Mm-hmm. És akkor jött az ötlet, hogy mivel mi már a felét tudjuk, tehát a szódavíz rész az nyilván már előttünk is ismert volt, és tudtunk gyártani, hogy a másik felét kell hozzá szerezni. Ez megtörtént, és 93-ban elindítottuk az üdítőt a gyártó vállalkozást. Eleinte tényleg nem nagy tervekkel, csak hogy a helyi piacunkat el tudjuk látni folyamatosan és stabilan, de hát annyira gyorsan fölpörgött ez a dolog,
Ez még mindig csak a család volt?
Ez még mindig csak a család volt, és ez nyilván annyira gyorsan felpörgött ez a dolog, mi is meglepődtünk rajta, de nem álltunk ez elé, és hát pár hónap alatt elértük ennek a kisüzemnek a kapacitásának a csúcsát. Jellemzően manufakturális gyártás volt, és körülbelül 30 ember kellett két műszakba, de nagyon korán reggeltől, nagyon késő estig, amit csak le tudtunk gyártani, azt mi is hetekre előre, vagy hónapokra előre szinte már eladtuk.
Nyilván lépni kellett, mert tehát eljutottatok a falig, tehát hogy ahol 30 ember elfér, oda 40-et nem lehet betolni, tehát valamit csinálni kellett. Hogyan léptetek egyel följebb?
Ez egy kicsikét arrébb tesz.
Egy kicsit arrébb van, jó?
Így van, tehát itt azért közbeszólt már más is. A gombamot szaporodtak akkor ezek a kis üzemek egyébként a mi környékünkön, ami üdítőt a gyártásra szakosodtak. És 95-ben elindult egy kóla árháború, ami akkor névlegesen legalábbis a két nagy brand egymás ellen vívott, de ezt mondjuk én nem feltétlenül gondolom így, tehát ott nekem volt egy ismerősöm, aki értékesítési pozícióban volt az egyik gyártónál, az egyik gyártó vidéki depójánál, és mondta ő nekem, hogy azért a mi kis gyáraink azért látható szeretet hasítottak ki a tortából, tehát még az is elképzelhető egyébként, hogy nem egymás ellen vívták ezt az árháborút, hiszen mi árral léptünk a piacra nyilván, ismertség, brandnév, különösebb háttér nélkül, és hát ők az árháborút az jellemezte, hogy ők levitték az értékesítési áraikat szinte a mi árainkra, így nyilván az egyébként brandel nagyon jó támogatott termékeikre volt inkább kereslet, a miénkre nem. Ez azt eredményezte, hogy 95-től 97-ig ezeknek a éppen szárba szökkenő üzemeknek a 80%-a tényleg eltűnt a piacról. Na ekkor foglalkoztam én is egész másokkal, többek között borral, mert hogy munkánk nem nagyon akadt ebben az időszakban.
Szóval eljött egy igen szomorú pillanat a vállalkozás életében, de már tudjuk, hogy ez nem tartott örökké, de hogy mi volt a felívelő szakaszban, és ott mi történt, azt egy picit később beszéljük meg.
Jesse. Együtt vagyunk.
Mai vendégem Nagy Ervin, az Airwater tulajdonos ügyvezetője. Szóval volt életedben és a cég életében egy nehéz pillanat, úgy 97-8 tájékán, ami után javult a helyzet. Mitől és hogyan? Hogy lett belőletek? Hát azért igen, KKV, de azért igencsak egy nagyobbacska KKV most már a cég.
95-től 97-ig megvolt az első csőd, úgy hallottam egyébként, hogy sikeres vállalkozóként legalább kettőn túl kell.
Néhányszor csődbe kell menni, igen, hogy érezd aztán a siker ízét.
Igen. Sokat tanultunk belőle egyébként. Lényeg az, hogy 97-től újra nyílt a tér, mi újból elkezdtünk dolgozni, nulláról, de felépítettük a piacunkat, ez tartott egyébként a 2000-es évek elejéig, amikor már a retail hálózatok, azok akkora teret nyertek a kiskereskedelemben Magyarországon, hogy nem lehetett őket megkerülni értékesítés szempontjából, hiszen nyitott egy ma is ismert üzletlánc, egy üzletet valahol, akkor ott a környékén azért jellemzően bezárt két-három olyan kisebb üzlet, ami viszont a mi termékeinket forgalmazta.
Hiszen a vevők zsebében véges számú forint csilingelt.
Nyilván, tehát ez volt a trend, annak a kornak a trendje. Hát ezt mi rosszul értük meg, tehát gyakorlatilag a multikhoz mi nem nagyon tudtunk beszállítani, tehát az kicsi volt az üzem. Hát
oda volumen kell, ott 1000-2000 palackkal nem tudsz megjelenni.
Így van, tehát kicsi volt a volumen is, nyilván átlátták azt, hogy a logisztikai képességeink is nagyon alapok, nem tudtunk megfelelni az ő raktárigényüknek, úgyhogy oda nagyon nehezen tudtunk csak beszállítóvá válni. Sikerült egyébként, de nem tudtunk volumenben teljesíteni feléjük, ezért mindig csak ilyen marginális tényezőként maradtunk meg egy-két láncnak a palettáján. Ez azt eredményezte, hogy 2004-re gyakorlatilag újból egy csőd közeli állapotba kerültünk. Sokkal lassabban nyilván nem volt annyira éles ez, mint a 95-ös helyzet, de visszafordíthatatlannak tűnt, hiszen annyira kicsi ár és tömegekkel lehetett csak dolgozni, hogy ez egy nagyobb beruházást egyszerűen ellehetetlenített, a kamat környezet óriási volt, tehát hiteleket nem lehetett fölvenni, pláne egy ilyen megtérüléssel kecsegtető beruházásra. úgyhogy akkor lépnünk kellett egyet, és akkor én már a jelenlegi feleségemmel egy párt alkotván arra döntésre jutottunk, hogy mindenféleképpen profilt kell váltanunk, de hát valahogy belém meg rám égett ez a vízzel való kötődés, foglalkozás, és akkor jött az ötlet, hogy esetleg ezekből az olcsó szénsós üdítőitalokból evezzünk át egy magasabb hozzáadott értékű termék kategóriára. Keresgélés kutatás után jutottunk el oda, hogy a sportital mint egy jó kitörési pont. Ha tudtam volna, akkor az amerikai csártokat böngészve, hogy azért az amerikai, sőt azon belül a magyar, meg azon még belül az én kis vidéki piacom, meg elképzeléseim, azok mennyire nem tükrözik azokat a lehetőséget, amit a csárt alkotói, vagy a prognózis alkotói gyakorlatilag elém tettek az interneten. Nem tudtam szerencsére, ezért elhittem, hogy itt komoly 17-18%-os éves volumen emelkedések várhatóak a sportital kategóriában, és mivel én értek az italgyártáshoz, a párom ért a sporthoz, és tudja, hogy sportolónak milyen igényei vannak, ezért kifejlesztettük az Absolute Life brandet, ami gyakorlatilag azóta is a cég egyik meghatározó brandje.
Senki nem magyarázta el neked, hogy miért vagy esélytelen, ezért megcsináltad, és sikerült.
Pontosan.
Igen. Látod, egy jó tanácsadó igen. Megoldotta volna már akkor.
Igen, és 2008-ra, tehát abszolút nulláról kellett kezdjük, hiszen az addigi termék portfóliót, ahová értékesítettük, amilyen csatornákba és akiken keresztül, azok egyáltalán nem tudták, hogy mit jelent ez a sportital. Nyilván nekem is meg kellett ezzel küzdenem, hogy először is felismernem, hogy rajtuk keresztül biztos, hogy nem tudunk értékesíteni, teljesen új csatornákat, új partnereket kellett kutatni. Erre ráment azért a következő 4 év, de 2008-ra elérkezett a volumenben az áttörés, ami által mi teljesen magunk mögött hagytuk az előző érát, és akkor megalapítottuk az Ervoter Kft-t is, meg 15 éve. Tavaly ünnepeltük a 30. születésnapunkat, összesen, és azon belül az Ervoter és az Absolute Life 15. születésnapját, hiszen azóta ez ilyen teljesen csak ebbe az irányba tartunk.
És akkor eljutottatok ahhoz a termékpalettához, ahhoz a kínálathoz, ami ma is jellemzi a céget, hogy pontosan mi a sikertermék, és hol áruljátok, stb. Kicsit később erre még térjünk vissza.
Jazzy. Együtt vagyunk.
Mai vendégem Nagy Ervin, az Ervoter tulajdonos ügyvezetője. Egy nagyon pici kitérőt teszünk, de tényleg picit, mert hogy ez is a cég része, és most már azt gondolom része a cég DNS-ének, hogy ebben a műsorban is sokat beszélünk a fenntarthatóságról, és tudom, hogy számodra is egy prioritás. Ti hogyan értelmezitek, és mit tesztek azért, hogy fenntartható legyen a vállalat?
Nyilván üdítőitalgyártóként, élelmiszercsomagolóként, és azon belül ugye PET palack kibocsátóként, ami PR-unk ebből a szempontból nem túl jó, de nyilván a lehetőségeinkhez képest, amit tudunk, megteszünk most is, és nyilván ez nem most kezdődött el, vagy nem most kezdődik el. A cég már csak a költség hatékonyság miatt is komoly hangsúlyt fektet például arra, hogy a lehető legkevesebb hulladékot termelje, illetve a lehető legkevesebb csomagolóanyagot használja fel egyáltalán. Erre nyilván viszonylag kevesebb ráhatásunk van, hiszen a beszállítóink oldaláról jelentkezik ez elsősorban, hogy csökkentik a hozzánk érkező alap kiegészítő és csomagolóanyagoknak a például a csomagolóanyag súlyát. A hozzánk beérkező alap és csomagolóanyagok göngyölegeit azt mi nagyon hosszú évek óta gyűjtjük, és szelektíven gyűjtjük, és adjuk vissza újrahasznosításra. Annak örülünk a legjobban egyébként, amikor újra használják, és nem újra hasznosítják, hiszen az újrahasználat az azt jelenti, hogy mondjuk egy konténert újra megtöltenek csomagolóanyaggal, és úgy kapjuk vissza, nem azt, hogy lederálják, és átalakítják valami mássá. Mi a magunk részéről nyilván a telephelyeinken elsők között építettünk ki 50 kW-nyi napelem parkot, ami fedezi is az energiaszükségletünk szűk egyharmadát.
Az energia. Hát az egy igen nagy szelet, az egyharmada, tehát az már szabad szemmel érzékelhető.
Ez így van, úgyhogy nyilván ez gazdasági megfontolásból is történt ez a beruházás, és azt gondolom én is, hogy gyorsan megtérülő, pláne a mostani energiaáraknál. A technológiánk egyéb elemei is nyilván annyira modernek, hogy a lehető legkevesebb energiaforrásból tudnak gazdálkodni, ennek ellenére azért jelentős gázszámlákat fizetünk a mai napig, úgyhogy ezen még gondolkodunk, hogy ott azt mivel tudjuk mondjuk kiváltani.
A fenntartatóság kapcsán azért szokás emlegetni a dolgozókat, a jólétét, és főleg manapság, amikor úgy hírlik, hogy egyre nehezebb megfelelő munkaerőt találni. Van elég dolgozó? Találsz elegendő embert az, hogy menjen a biznisz?
Pár évvel ezelőttig azzal kampányoltam, hogy nekünk ez nem probléma, hogy minden egyes toborzásunkra túljelentkezés volt, és jó kvalitású munkatársak is akadtak a munkaerőpiacon. Megváltozott egyébként ez a helyzet, sajnos. Igyekszünk nyilván a meglévő csapatot a legoptimálisabban használni, és ennek érdekében nagyon sokat foglalkozunk egyébként a dolgozói jóléttel. Ezt leginkább képzések és belső coach munkák segítségével érjük el. Nagy szerencsém van, hiszen párommal pár évvel ezelőtt gyakorlatilag a Covid-ban megegyeztünk, hogy család anyává avanzsál át, és rám hagyja a cégvezetés minden egyes részét.
Minden örömét, igen,
rám és a csapatra, de hát nyilván elszakadni nem is tud, és nem is szeretne, viszont az időt, a felszabaduló időt, azt azzal töltötte ki, hogy tanult, és többféle coach képesítést is szerzett. Most éppen a team coach képesítésen dolgozik, és ezt a tudást behozza a cégbe, és így rengeteg mindenben, átvitt értelemben tud segíteni, hiszen például a dolgozóinknak fel van ajánlva az, hogy egyéni támogató folyamatokat tudnak igényelni. Amennyiben az a cég és a működéséhez kapcsolódó, akkor még mi finanszírozunk is, amikor nyilván nem, akkor meg nagyon kedvezményes áron megkapják ezt. De ami most leginkább dívik nálunk, az tényleg a csoportoknak a termeléssel, az értékesítéssel, a gazdálkodással foglalkozó csoportoknak a csapatszinten való coachingolása, és ez óriási eredményeket hoz, úgy látom, tehát felszínre tudnak kerülni olyan dolgok, amik azért régebben nem, feszültségeket számolunk fel, teljesítményt növelünk tényleg mérhetően, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog.
Hát ebben a műsorban is sokszor megbeszéltük már a vendégekkel, hogy magának a Covid-nak nem örültünk, de érdekes módon annak az időszaknak meglepően sok pozitív hozadéka van. Hát akkor te is hoztál erre meg példát. Nagyszerű.
Jesse. Együtt vagyunk.
Mai vendégem Nagy Ervin, az Airwater tulajdonos ügyvezetője. Szóval PET palack. Vegyünk egy mély lélegzetet, és próbáljuk megbeszélni az ezzel kapcsolatos tevékenységeteket, meg az álláspontodat, hogy mi is legyen a PET palackkal. Ugye én ebben a műsorban szoktam mondani, hogy a PET palack az sok mindenre képes, arra az egyre nem, hogy eldobja saját magát. Tehát amikor a PET palackot kikiáltjuk első számú közellenségnek, gondoljunk arra is, hogy egyébként ez egy nagyon praktikus holmi, hát könnyű magunkkal vinni, újra fel lehet dolgozni, fel lehet használni, tehát önmagában a PET palack még nem tesz kárt bennünk, ha nem jól kezeljük, akkor van baj.
Abszolút egyetértek ezzel. Biztos, hogy most egy kicsit olyan, mint a haza beszélnék, de én szerintem a világ egyik legjobb csomagoló eszköze, ha a teljes karbon lábnyomat végignézzük az előállítástól a megsemmisítésig, vagy az újrahasznosításig. A visszaváltós rendszerrel kapcsolatosan az egyik szemem sír a másik nevet. Abszolút üdvözöljük nyilván ezt az egészet, hiszen ez egy picikét akár a mi megítélésünkön általában is javíthat, hiszen így az eddig a kukába landoló PET palack, vagy a kukát megtöltő PET palack látványa helyett egy
jó esetben a kukában landoló PET palack, igen.
Igen, egy visszaváltós rendszer lép életbe, ahol a fogyasztó azzal a tudattal vásárolhat, hogy utána megfelelő helyre visszajutatva ezt a palackot, gyakorlatilag a betétdíjat visszakapja, és a palack utána biztos, hogy újra hasznosításra kerül. Ez így eddig abszolút üdvözlendő, tényleg minden bitünkkel támogatjuk ezt. Egy picikét szakmán belülről azért árnyaltabb a kép. Mi személy szerint én nagyon sajnálom azt, hogy nem egy közös európai rendelkezéssel vezetődik ez be egyszerre minden országba, hiszen ez nekünk nagyon komoly fejtörést okoz, hogy hogyan tudunk megfelelni exportálóként például ennek a rendszernek a romániai megfelelőjében, a szlovákiai megfelelőjében, a németországi megfelelőjében. Ehhez nekünk most pillanatnyilag, mivel hogy az összes rendszer egymástól eltérő ország specifikus, ezért nekünk most pillanatnyilag nem, hogy kevesebb csomagolóanyag igényünk lesz, hanem átmenetileg jóval több, hiszen minden országnak külön kell mi rendelkezzünk a csomagolóanyag igényével, ahhoz, hogy abban az országban mondjuk az exportpiacainkat el tudjuk látni termékkel.
Miközben a probléma minden országban ugyanaz.
Ez
tehát
pontosan
akár egy közösen kidolgozott megoldást is lehetett volna javasolni.
Véleményem szerint igen, nyilván az eltérő valuták miatt ez így egy picit nehezítette volna az elszámolást, de én azt gondolom, hogy egy egységes rendszer Európában az nagyon megkönnyítette volna a gyártói oldalnak ehhez való csatlakozását. Mindazonáltal nyilván mi meg fogunk felelni. Itt a következő nagy kérdés az, hogy és mi történik a visszagyűjtött palackokkal. Itt ugye a körforgásos gazdaság első elképzelése az, hogy ezeket a palackokat töltsük újra termékkel. Én azt gondolom, hogy a technológia még ebben a pillanatban nem tart itt, hogy az ásványvizesből újra ásványvizes palack legyen, illetve egy, két, három kört le tud futni a műanyag, de utána biztos, hogy használhatatlan.
De messze nem végtelen ez a kör.
Messze nem végtelen, sajnos így van. Viszont sokkal kisebb erőfeszítéssel, sokkal kisebb beruházással rengeteg mindenre lehet újra hasznosítani egyébként magát a petet, mint alapanyagot, regranulátumot.
Lassan a műsoridő végéhez közeledünk, de azért néhány fontos kérdést még jó lenne megbeszélni, legalább röviden. Az egyik kérdésem, hogy a betéti díj bevezetése, a terve hozott már valamilyen változást a piacra? Mit érzékelsz az eladásokban?
Hát az a helyzet, hogy Magyarországon a vásárlóerő csökkenést azt érzékeljük. Tehát az idei
több hatás van, nem csak a betéti díj.
Így van, ebben még a betéti díj meg sem jelenik. A betéti díj az gyakorlatilag fél évtől fog majd jellemzően megjelenni a termékekben. Tehát itt én, ahogy az iparág többi szereplőjétől hallom, itt márciusnál, áprilisnál előbb senki nem lesz kész azzal a termékportfólióval, amit már a betéti díjas értékesítési rendszerbe kíván majd továbbadni.
Miközben a boltokban azért nagyon sok PET palackos italnak már most megugrott az ára.
Ettől tartok leginkább, igen, hogy az egyébként csökkenő vásárlóerőt még inkább vissza fogja vetni a betétdíjhoz kapcsolódó bújtatott áremelés, vagy esetleg egy előre hozott áremelés, ami mondjuk nem is feltétlenül indokolt. Nyilván mi ezt nagyon érezzük, az exportpiacokon, mondom, ott Romániával mi most együtt indulunk. Románia volt egyébként az eddigi legnagyobb vásárlónk, úgyhogy ott ugyanúgy futjuk ezeket a köröket sajnos. Úgyhogy nálunk most egy picikét visszarendeződés van. Bízom benne, hogy ez nem tart örökké, illetve nekünk még azért annyi lehetőségünk van. A sportital kategória az egy világtrendbe illő termék, hiszen maga a fit, egészséges életmód, ez most az egész világon végig söpört, tehát tényleg mindenhol, minden nációba kezdenek rájönni az emberek, hogy az egészségükért nem az orvosi tudomány, vagy az orvoslás fog segíteni az egészségmegőrzésben, hanem alapvetően nekik nagyon sokat kell ezért tenniük. És nyilván ez a mozgás bármilyen formájába megtestesülhet, ehhez mi megfelelő támogatást biztosító termékeket állítunk elő, így aztán trendbe illünk, szóval én az idei évre is terveztem növekedéssel annak ellenére, hogy döccenővel indul ez az év, meglátjuk, hogy hová jutunk.
Ervin, az olyan jó végszó volt, hogy én inkább nem is kérdezek többet, akkor legyünk optimisták, hogy az emberek többet mozognak, többet sportolnak, meg a te ti szempontotokból, hogy és isszák szépen a sportitalokat, mert azok tele vannak vitaminnal, akkor ennek jegyében várjuk a következő hónapokat, drukkolunk neked, meg nektek, meg a sportoló embereknek. A mai műsorban Nagy Ervin, az Airwater tulajdonos ügyvezetője volt a vendégem. Ervin, köszönöm, hogy velünk voltál, gyere máskor is.
Én is köszönöm szépen.
Mára ez volt a Márka Monitor a Jazzy Rádióban, de a jövő csütörtökön este 8 órakor ismét jelentkezünk. Ha ezt a beszélgetést, vagy bármelyik korábbit, hiszen 150-nél több Márka Monitor műsor elérhető most már az oldalunkon, szóval szeretné újra meghallgatni, megtalálja a markamonitor.hu per podcast rovatban. Most búcsúzik a műsorvezető, Szakács László, kérem önök ne búcsúzzanak tőlünk, a Jazzy programja jobbnál jobb zenékkel, remek műsorokkal folytatódik. Jó estét, jó éjszakát!
Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.